From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciájának általános papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A zenét ezen az ülésen a Utah Cash megye terület szövegeinek apafia kórusa szolgáltatja. Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja vezetni ezt az ülést.
Brethren, we welcome you to the priesthood.
Fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciájának papsági ülésén. Szeretettel küldjük üdvözletünket Thomas S. Monson elnöknek, aki az otthonában van. Ezt az eseményt világszerte számos helyszínre sugározzák a papságviselőknek műholdas közvetítés útján. A zenét ezen az ülésen a Utah Cash megye terület szövegeinek apa-fiú kórusa szolgáltatja, Jeffrey Anderson vezetésével. Az orgonán Clay Christensen kísér. A kórus ezt a gyűlést a Húz tovább a szekeret című himnusszal nyitja meg, a nyitóimát ezután Kevin W. Pearson elder mondja majd a 70-ektől. Őt a kórus éneke követi, melynek címe Titkos ima.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
szeretett mennyei atyánk, fiaidként gyűltünk össze itt a konferencia központban és az otthonainkban szerte a világon, hogy kimutassuk szeretetünket irányodban és a te fiad iránt. Köszönjük, hogy érezhetjük lelkedet és hallgathatjuk szolgáidat. Hálásak vagyunk a Szent Melkisedeki Papság kulcsainak visszaállításáért, és kifejezzük mély odaadásunkat és hálánkat, hogy e kulcsok itt lehetnek a Földön, és mi támogatjuk e kulcsokat. És kérünk, áld meg Monsignornőt és Hélszádert, hogy érezzék szeretetünket és támogatásunkat, és különleges áldásodat kérjük mindazon fiatalok és idősebbek lelkére, akik arra várnak, hogy a megerősítést nyerjenek arra, hogy betartsák a te parancsolataidat, és hogy járjanak a te utadon, amint ezen ihletett zenéket és beszélőket hallgathatjuk. Kérünk, áldj meg bennünket, hogy még nagyobb vágy legyen a szívünkben, hogy egységben éljünk veled és a te fiaddal. És kérünk, atyánk, áldj meg bennünket a lelkeddel, hogy itt legyen ezen a gyűlésen, Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
We will now be pleased to hear.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy Dale G. Renland eldert hallhatjuk a 12 apostol kórumából. Őt David F. Evans és Richard G. Maines elder követi majd a 70-ektől.
Picture with me a rocket being maneuvered to a launch pad.
Képzeljétek el velem együtt, ahogyan egy rakétát épp kiszállítanak a felszállóhelyre, hogy előkészítsék a felbocsátásra. Most képzeljétek el a begyújtást. Az irányított égéssel égő üzemanyag forró gázzá alakul, amely kilövel, így biztosítva a kellő tolóerőt, amellyel a rakéta levegőbe emelkedik. Végül képzeljétek el a rakéta csúcsában utazó rakományt, amelynek értéke csak is akkor realizálódik igazán, amikor elér oda, ahova kell, és úgy működik, ahogyan kell. Nem kell rakéta tervező mérnöknek lenni ahhoz, hogy megértsük, vajmi kevés értékkel bír egy méregdrága, világszintű kommunikációs műhold, ha a raktárban porosodik. A rakéta küldetés egyszerűen annyi, hogy célba juttassa a rakományát. Ma este szeretném az általunk viselt papságot egy rakétához hasonlítani. A szabadító engesztelő hatalmából való részesülés lehetőségét pedig a rakéta által hordozott rakományhoz. Engesztelő áldozata révén Jézus Krisztusnak hatalmában áll és felhatalmazása van az egész emberiség megváltására. Ahhoz, hogy engesztelő hatalmát hozzáférhetővé tegye, hatalma és felhatalmazása egy részét átadta a Földön élő embereknek. Ezt az átadott hatalmat és felhatalmazást nevezzük papságnak. A papság megengedi a papságviselőknek, hogy segítsék mennyei atyánkat és Jézus Krisztust az ő munkálkodásukban, hogy véghez vigyék Isten gyermekeinek szabadítását és felmagasztosulását. Azért teszi ezt, mert lehetőséget biztosít Isten gyermekeinek arra, hogy részesüljenek a szabadító engesztelő hatalmának áldásaiban. Jézus Krisztus engesztelő hatalma rétfontosságú, mivel segítség nélkül egyikünk sem tud visszatérni mennyei otthonunkba. A halandóságban elkerülhetetlen, hogy hibázzunk és megszegjük Isten törvényeit. Beszennyez minket a bűn, és így nem juthatunk vissza, hogy Isten jelenlétében éljünk. Szükségünk van a szabadító engesztelő hatalmára, hogy megbékíthessünk mennyei atyánkkal. Jézus Krisztus szétszakította a fizikai halál kötelékeit, ezzel lehetővé téve a feltámadást mindenki számára. Megbocsátást kínál a bűnökre, az evangélium a törvényeinek és szertartásainak való engedelmesség feltételével. Rajta keresztül nyílik meg a felmagasztosulás lehetősége. A teremtés legfontosabb rakománya az a lehetőség, hogy kiaknázzuk a szabadító engesztelő hatalmának áldásait. Ahhoz, hogy megvalósulhassanak mennyei atyánk céljai, Krisztus engesztelő hatalmát Isten minden gyermeke számára elérhetővé kell tenni. A papság az, ami úgymond szállítja ezeket a lehetőségeket. Ez a rakéta. A papság létfontosságú, mivel a szükséges szertartások és szövetségek egyedül az ő felhatalmazása által jöhetnek létre a Földön. Ha a papság nem juttatja célba a lehetőséget, hogy az emberek kiaknázzák a szabadító engesztelő hatalmát, akkor mi célból létezik? Vajon csupán egy bonyolult, figyelemfelkeltő tűzijáték lenne? Isten szándékai szerint a papság többre használandó pusztán egy vasárnapi tanításnál, vagy egy szolgálati lehetőségnél. Azt szeretné, ha általa célba jutna a rakomány. A rakéták apró hibái a küldetés kudarcát okozhatják. Egy rugalmasságát vesztett tömítés, vagy az anyagfáradás a rakéta meghibásodását eredményezheti. Hogy megvédje a papságot, úgymond a merev tömítésektől és az anyagfáradástól, Isten óvintézkedéseket tett mind az átruházását, mind pedig a használatát illetően. A papság átruházását papsági kulcsok védik, az elnöklés kulcsai, melyek megadattak az embereknek. Hasonlóképpen a használatát is papsági kulcsok és szövetségek is védelmezik, amelyeket a papságviselő magára vesz. Ennél fogva a papság használatát, a papsági kulcsok és szövetségek kormányozzák. Az ember papsági megbízása egyénileg adatik, és nem független a viselőjétől. A papság nem valamiféle önrendelkező hatalom alaktalan forrása. Mind az ároni, mind a melkisedeki papságot szövetség által nyerik el. Isten szabja meg a feltételeket, az ember pedig elfogadja azokat. Tágabb értelemben a papságviselők szövetségben fogadják, hogy segítséget nyújtanak Istennek az ő munkájában. Eme adományozási korszak kezdetén Jézus Krisztus elmagyarázta, hogy a papsági szövetség a ti javatokra lett megerősítve rajtatok, és nem csak a ti javatokra, hanem az egész világ javára, mivel nem jönnek én hozzám. E tanítás szerint a papság célja az, hogy Krisztushoz hívjon másokat azáltal, hogy segít nekik befogadni a visszaállított evangéliumot. Azért kaptuk a papságot, hogy segíthessünk mennyei atyánk gyermekeinek felszabadulni a bűn terhe alól, és olyanná válni, mint ő. A papságon keresztül megnyilvánul az isteniség hatalma mindazok életében, akik megkötik és megtartják az evangélium szövetségeit, valamint részesülnek a velejáró szertartásokban. Így módon tért Krisztushoz, tisztul meg és békéltetik meg Istennel az emberiség. Krisztus engesztelő hatalma hozzáférhető válik a papságon keresztül, amely célba jutatja a rakományt. Az Istennel kötött szövetségek komolyak és ünnepélyesek. Az ember felkészülten, megfelelő ismeretekkel bírva, és azzal a szándékkal lépjen efféle szövetségekre, hogy be is tartja azokat. A szövetség az egyén fogadalmává válik. A brit drámaíró Robert Bolt szavait kölcsönözve, az ember csak akkor köt szövetséget, amikor igen kivételesen szeretné elkötelezni magát egy ígéret mellett. Azonos szintre emeli az ígéret igazságát és a saját erényét. Amikor az ember szövetséget köt, akkor önmagát a saját, csészét formáló kezeiben tartja, mint a vizet. Ha szétnyitja az ujjait, akkor ne is remélje, hogy újra rátalál magára. A szövetségszegőnek nincs többé énje, amit elkötelezhetne, se biztosítéka, amit nyújthatna. Az ároni papságviselő szövetséget köt arra, hogy elkerüli a gonoszt, segít másoknak megbékélni Istennel, és felkészül a melkisedeki papság elnyerésére. E szent feladatoknak eleget tesz akkor, amikor tanít, keresztel, megerősíti az egyháztagokat, és felkér másokat az evangélium befogadására. Ezek az ő rakéta funkciói. Cserébe Isten reménységet, megbocsátást, az angyalok szolgálattételét, valamint a bűnbánat és a keresztelés evangéliumának kulcsait ígéri. A melkisédeki papságviselő szövetséget köt arra, hogy eleget tesz az ároni papsággal kapcsolatos feladatoknak, és felmagasztalja a melkisedeki papságban kapott elhívását. Azzal teszi ezt, hogy betartja a szövetséghez kapcsolódó parancsolatokat. E parancsolatok között szerepelnek a következők. Szorgalmasan szívlejék meg az örök élet szavait azáltal, hogy minden olyan szó szerint élnek, amely Isten szájából előjön, bizonyságot téve Jézus Krisztusról és az ő utolsó napi munkájáról, nem kérkedve önmagával, és a szabadító barátjává válva, úgy bízva ő benne, ahogyan azt egy barát teszi. Cserébe Isten megígéri, hogy a melkisédeki papság viselője megkapja az Isten rejtelmeinek megértéséhez szükséges kulcsokat. Tökéletessé válik majd, hogy megállhasson Isten színe előtt. Képes lesz betölteni a szerepét a szabadítás munkájában. Jézus Krisztus elő fogja készíteni az utat a papságviselő előtt, és vele lesz. A Szentlélek a papságviselő szívében lakozik majd, és angyalok hordozzák majd őt. Teste megerősödik, és megújul. Ábrahám áldásainak örökösévé válik, és feleségével együtt örökös társává lesz Jézus Krisztusnak a mennyei atya királyságát illetően. Igen nagy és becses ígéretek ezek. Elképzelni sem lehet nagyobbat. Minden férfi számára, aki megkapja a melkisedeki papságot, Isten esküvel erősíti meg a szövetséges ígéreteit. Ez az eskü egyedül a melkisédeki papságra vonatkozik, és Isten teszi az esküt, nem a papságviselő. Mivel ezt a páratlan helyzetet Isten mennyei hatalma és felhatalmazása kíséri, ő esküt alkalmaz a leghathatósabb nyelvezetet hívva segítségül, amelyet csak tud, hogy biztosítson minket ígéreteinek kötelező és visszafordíthatatlan természetéről. Súlyos következményekkel jár a papsági szövetségek megszegése, illetve az azoktól való teljes elfordulás. Ha valaki félváról veszi, vagy közönyös egy papsági elhívásban, az éppen olyan, mintha anyagfáradást idézne elő rakéta valamely alkotó elemében. Ez kockára teszi a papsági szövetséget, mert a küldetés kudarcához vezethet. Az Isten parancsolatai iránti engedetlenség felbontja a szövetséget. A hajthatatlan, bűneit meg nem bánó szövetségszegő számára visszavonásra kerülnek az ígért áldások. Sok éve történt, hogy még teljesebben megértettem, milyen kapcsolatban áll egymással a papság rakétája és a szabadító engesztelő hatalmából való részesülés lehetőségének rakománya. Az egyik hétvégén két megbízásom volt. Az egyikben létre kellett hoznom egy ország első cövekét, a másikban pedig interjút kellett tartanom egy fiatal emberrel, és amennyiben mindent rendben találtam, visszaállítanom a papságát és a templomi áldásait. Ez a 30 éves férfi kamaszkora vége felé csatlakozott az egyházhoz. Tiszteletre méltó missziót teljesített, amikor azonban hazatért, eltévejedett és elveszítette az egyháztagságát. Néhány évvel később magába szállt, és szeretetteljes papsági vezetők, valamint kedves egyháztagok segítségével bűnbánatot tartott, majd pedig keresztelés útján újra felvették az egyháztagok sorába. Később papsága és templomi áldásai is áldásai visszaállításáért folyamodott. Szombat délelőtt 10 órára beszéltük meg a találkozót a gyülekezeti házban. Mire odaértem, már korábbi interjúk miatt már ő is ott volt. Annyira izgatott volt, amiért újból viselheti a papságot, hogy alig tudott várni. Beszélgetésünk során megmutattam neki a levelet, amely szerint Thomas S. Monson elnök személyesen tekintett át a kérvényét, és engedélyezte az interjút. Ez a máskülönben higgadt fiatalember könnyekre fakadt. Akkor elmondtam neki, hogy interjúnk időpontjának semmi hivatalos jelentősége nem lesz az életében. Kérdő kifejezés ült ki az arcára. Tájékoztattam arról, hogy miután visszaállítom az áldásait. A tagsági feljegyzésen csupán az eredeti keresztelés, konfirmálás, papsági elrendelés és felruházás dátuma fog megjelenni. Ismét sírva fakadt. Megkértem, olvasson fel egy részt a tan és a szövetségekből. Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsátatik, és én az Úr nem emlékszem azokra többé. Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit, íme beismeri és elhagyja azokat. Harmadszor is könyvbe lábadt a szeme. Azután kezeimet a fejére helyeztem, és Jézus Krisztus nevében a melkisédeki papság felhatalmazása által, valamint az egyház elnökének jóváhagyásával visszaállítottam a papságát és a templomi áldásait. Mérhetetlen öröm vett erőt mindkettőnkön. Tudta, hogy ismét felhatalmazást kapott Isten papságának viselésére és gyakorlására. Tudta, hogy templomi áldásai újra teljes mértékben érvényben vannak. Léptei könnyedek voltak, és ragyogó világosság övezte. Nagyon büszke voltam rá. És valamelyest átéreztem, milyen büszke lehet rá a mennyei atya is. Ezt követően megszervezésre került a cövek. Gyűléseket megtöltötték a lelkes, hithű szentek, és támogatásra került a csodálatos cövekelnökség. Számomra azonban az ország első cövekének létrehozásának történelmi jelentőségű eseményét elhomályosította az az öröm, amelyet a fiatalember áldásainak visszaállítása felett éreztem. Felismertem, hogy egy cövek megszervezésének vagy Isten papsága bármely módon való használatának célja az, hogy segítsen mennyei atyánknak és Jézus Krisztusnak az ő munkájukban. Lehetőséget biztosítani Isten minden egyes gyermeke számára a megváltásra és a felmagasztosulásra. A rakomány célba juttatására megalkotott rakétához hasonlóan a papság is célba juttatja Jézus Krisztus evangéliumát, lehetővé téve mindenki számára, hogy szövetségeket kössön, és részesüljön az e szövetségeket kísérő szertartásokban. Krisztus engesztelő vére ezzel alkalmazhatóvá válik az életünkben, amikor megtapasztaljuk a Szentlélek megszentelő hatását, és elnyerjük Isten megígért áldásait. Azon kívül, hogy engedelmeskedtek az evangélium törvényeinek és szertartásainak, arra kérlek benneteket, kössétek meg és tartsátok be a papsági szövetségeket. Részesüljetek Isten esküjében és ígéretében. Magasztaljátok fel papsági felelősségeiteket, hogy segítségére legyetek mennyei atyánknak és Jézus Krisztusnak. Használjátok a papságot úgy, hogy segítetek célba juttatni valaki más számára a lehetőséget, hogy kiaknázza a szabadító engesztelő hatalmát. Ha így tesztek, hatalmas áldásokban részesültök majd ti is és a családotok is. Bizonyságot teszek arról, hogy a megváltó él, és hogy ő irányítja ezt a munkát Jézus Krisztus nevében. Amen.
Azzal a reménnyel és hittel érkeztünk ma este, hogy mire távozunk innen, valamilyen módon megerősít és megállt bennünket a Szentlélek, az igazságot tanítja. Én az egyéni igazságkeresésünkről szeretnék szólni. Fiatal férfiként számos kérdésem volt az egyházról. Néhány kérdésem őszinte volt, néhány viszont nem volt az, csupán mások kétegyeit tükrözte. Kérdéseimet gyakran beszéltem meg édesanyámmal. Biztos vagyok benne, hogy érezte, hogy számos kérdésem őszinte és szívből jövő volt, és gondolom kicsit csalódott volt, amikor kevésbé őszinte, inkább okoskodó kérdéseket tettem fel. Viszont soha nem szólt le azért, mert kérdéseim voltak. Meghallgatta, és megpróbálta megválaszolni őket. Amikor pedig azt érezte, hogy annak ellenére is maradtak kérdéseim, hogy ő már mindent tőle tehetőt elmondott, akkor valahogy így fogalmazott. David, ez jó kérdés. Mi lenne, ha addig is, amíg te a válaszok megtalálása érdekében kutatsz és olvasol, és imádkozol, megtennéd mindazt, amiről tudod, hogy tenned kell, és nem tennél olyat, amiről tudod, hogy nem kellene? Ez fektette le az én igazságkeresésem mintáját. Tanulmányozás, ima és a parancsolatok betartása által rájöttem, hogy minden fontos kérdésre létezik válasz. Anya az én vállamra helyezte a hit kifejlesztésének és a válaszok megtalálásának felelősségét. Tudta, hogy a fontos válaszok akkor fognak érkezni, ha a mennyei atya által előírt módon keresem az igazságot. Tudta, hogy rá kell találnom az igazságra. Tudta, hogy őszintének kell lennem a kérdéseimben, és készen kell állnom annak megfelelően cselekedni, amiről már tudom, hogy igaz. Tudta, hogy a tanulmányozásra és imádkozásra van szükségem, és hogy nagyobb türelmet kell kifejlesztenem, miközben az Úrnál keresem a válaszokat. A türelemre való hajlandóság része az igazságkeresésünknek, és része annak a mintának, melyet követve az Úr kinyilatkoztatja az igazságot. Idővel felfedeztem, hogy édesanyám az igazságkeresés mennyei atya által lefektetett mintáját tanította nekem. Növekedett a hit, elkezdtek jönni a válaszok, és elfogadtam a missziós elhívást. Bár a misszióm korai szakaszában eljött az idő, amikor rájöttem, hogy muszáj tudnom, igaz-e az egyház és Joseph Smith Isten profétája-e. Azt éreztem, amit Monson elnök annyira világosan fejezett ki. Ha még mindig nincs bizonságotok mindenről, akkor tegyétek meg mindazt, ami ahhoz kell, hogy bizonságot szerezzetek. Elengedhetetlen, hogy legyen saját bizonságotok a nehéz időkben, mert mások bizonsága csak egy bizonyos pontig juttathat el benneteket. Tudtam, hogy ehhez mire lesz szükség. El kellett olvasnom a Mormon könyvét, őszinte szívvel, igaz szándékkal, és meg kellett kérdeznem Istent, hogy az igaz-e. Hallgassátok mennyi atya figyelemre méltó ígéretét, melyet Moronin keresztül adott. Amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok. És ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalmát, ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. El kellett olvasnom a Mormon könyvét ahhoz, hogy megkaphassam a benne foglaltakat. Elkezdtem az elejétől, és minden nap olvastam a könyvből. Némelyek nagyon gyorsan kapnak tanúságot, mások számára több időbe és imádságba telik, és még az is lehet, hogy többször kell elolvasniuk a könyvet. Nekem az egész könyvet el kellett olvasnom, mielőtt megkaptam volna a megígért tanúságot. Azonban Isten végül kinyilvánította nekem annak igazságát a Szentlélek által. A misszionáriusi naplomban megörökítettem az igazság ismerete feletti örömömet. Ezt írtam. Megfogadtam mennyei atyámnak és magamnak, hogy az életem hátralévő részében bármit kérjenek is tőlem, a tőlem tehető legjobbat fogom megtenni. 100%-os erőfeszítést nyújtok, de még most előttem van a misszióm hátralévő része, és azt nagyszerű misszióvá fogom tenni, olyanná, amellyel kapcsolatban nem lesznek rossz érzéseim. De nem saját magam, hanem az Úr számára. Szeretem az Urat, szeretem a munkát, és csak azért imádkozom, hogy ez az érzés soha nem újjon el tőlem. Felfedeztem, hogy állandó táplálás, valamint a bűnbánatra és a parancsolatok betartására irányuló folyamatos törekvés szükséges ahhoz, hogy soha nem újjon el ez az érzés. Monszor elnök ezt mondta, bizonyságotoknak elevennek és élőnek kell maradni azáltal, hogy állandóan engedelmeskednek Isten parancsolatainak, naponta imádkoztok és tanulmányozzátok a szentírásokat. Az évek során világszerte arról kérdeztem a misszionáriusokat és a fiatalokat, hogy miként vágtak bele az igazság keresésének megszerzésébe. Szinte kivétel nélkül azt szokták válaszolni, hogy a személyes bizonyság megszerzésére irányul a saját erőfeszítésük egyéni döntéssel kezdődött, hogy elolvassák a Mormon könyvét az elejétől, és megkérdezik Istent, hogy igaz-e. Amikor így tettek, azt választották, hogy cselekedni fognak ahelyett, hogy mások kétségei cselekednének velük. Az igazság megismeréséhez az evangélium szerint kell élnünk, és kísérletet kell tennünk az igével. A parancsolatok betartása iránti eltökéltséget társult bűnbánat fontos részét képezi az egyén igazságkeresésének. Mi több az igazság megismerése érdekében, esetleg minden bűnünkkel fel kell hagynunk. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy törekedjünk tanulásra méghozzá tanulmányozás és hitáltal is, illetve hogy keressük ki a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait. Igazságkeresésünk középpontjában a legjobb könyveknek és a legjobb forrásoknak kell állniuk. Monszor elnök azt kérte, hogy mindegyikünk tegye meg azt, ami az erős bizonyság megszerzéséhez és megtartásához szükséges. Mi szükséges a bizonyságotok elmélyítéséhez és megerősítéséhez? Mindegyikünknek személyes felelőssége van, hogy megtegye ezt. Az igazság elsajátításának isteni mintájához tartozik, hogy türelmesen megtartjuk a szövetségeinket, miközben megtesszük azt, ami szükséges ahhoz, hogy válaszokat kapjunk. Talán arra lesz szükség, különösen a nehézségek idején, hogy vidáman és türelmesen vessük alá magunkat az Úr minden akaratának. A szövetségek türelmes megtartása növeli alázatosságunkat, mélyíti az igazság megismerése iránti vágyunkat, és lehetővé teszi a Szentléleknek, hogy a bölcsesség ösvényein vezessen bennünket. Van egy nőtestvér, akit a feleségem mérésén nagyon szeretünk, és aki élete során sokat küszködött az egyház bizonyos vonatkozásaival. Szereti az evangéliumot, és szereti az egyházat, de így is maradtak kérdései. Részesült templomi pecsételésben, tevékeny az egyházban, végzi az elhívásait, továbbá csodálatos anya és feleség. Az évek során megpróbálta mindig azt tenni, amiről tudja, hogy helyes, és tartózkodni mindattól, amiről tudja, hogy helytelen. Megtartotta a szövetségeit, és folytatta a keresést, időnként hálásan kapaszkodott mások fitjébe. Nem olyan régen a püspöke magához hívta őt és a férjét. Arra kérte őket, hogy fogadjanak el egy templomi megbízást, miszerint helyettesként szolgálnak azokért, akiknek ezekre a szertartásokra van szüksége. Az elhívás meglepte őket, de elfogadták, és elkezdték szolgálni az úrházában. 10 éves fiúk nemrégiben a családjákat kutatva talált egy nevet, akiért még nem voltak elvégezve a szertartások. Idővel aztán helyettesként elvégezték ezeket ezért a személyért és a családjáért. Amint ott érdeltek az oltárnál, és zajlott a pecsételő szertartás ennek a csodálatos, türelmes asszonynak, aki már oly régóta folytatta a keresést, egy olyan személyes lelki élményben volt része, mely által megértette, hogy a templom és az ott végzett szertartások igazak és valósak. Felhívta az édesanyját, és beszámolt neki az élményéről hozzátéve, hogy bár még maradtak kérdései, de azt tudja, hogy a templom igaz, hogy a templomi szertartások igazak, és hogy az egyház igaz. Az anya sírva adott hálát a szerető, türelmes mennyiatyáért, és a saját lányáért, aki továbbra is türelmesen folytatja a keresést. A szövetségek türelmes megtartása elhozza az életünkbe a menny áldásait. Nagy megnyugvást találtam az Úr azon ígéretében, mely szerint a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Anélkül is tudhatjuk az igazságot, hogy tudnánk mindent. Tudhatjuk, hogy a Mormon könyve igaz. Ahogy azt Nelson elnök is tanította ma délután, a szívünk legmélyén kell éreznünk azt, hogy a Mormon könyve minden kétséget kizáróan Isten szava. És olyan mélyen átérezhetjük ezt, hogy egyetlen napot se akarjunk már nélküle élni. Tudhatjuk, hogy Isten az Atyánk, aki szeret minket, és hogy az ő fia Jézus Krisztus, ami szabadítunk és megváltunk. Tudhatjuk, hogy nagyra kell értékelnünk azt, hogy tagjai lehetünk az ő egyházának, és hogy a heti úrvacsora vétel segíteni fog abban, hogy a családunkkal együtt biztonságban legyünk. Tudhatjuk, hogy a templomi szertartások által a családok valóban örökké együtt lehetnek. Tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus engesztelése, valamint a bűnbánat és a megbocsátás áldásai igazak és valósak. Tudhatjuk, hogy a mi drága profétánk, Thomas S. Monson elnök, az Úr profétája, a tanácsosai és a 12-ek fórumának tagjai pedig apostolok, proféták, látnokok és kinyilatkoztatók. Tudom, hogy mindez igaz, és tanúságomat teszem róluk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Brethren, perhaps there is no greater compliment we could receive from the Lord than to know he trusts.
Fivéreim, talán nem is kaphatunk nagyobb elismerést az Úrtól annál a tudatnál, hogy ő bízik bennünk, és abban, hogy érdemes papságviselők, valamint remek férjek és apák leszünk. Egy dolog azonban biztos, az Úr bizalmának kiérdemlése olyan áldás, amely nagy erőfeszítést igényel a részünkről. A bizalom az Isten parancsolata iránti engedelmességen alapszik. Az Úr bizalmát annak eredményeként érdemeljük ki, hogy hűek maradunk a keresztelés vizében és a Szent Templomban kötött szövetségeinkhez. Amikor megtartjuk az Úrnak tett ígéreteinket, akkor elmélyül a belénk vetett bizalma. Szeretem azokat az ősi és újkori szentírásokat, amelyek az egyenes szív vagy fedhetetlen szív kifejezéssel jellemzik az igaz lelkű embert. A fedhetetlenség vagy annak hiánya alapvető részét képezi az ember jellemének. A fedhetetlen szívű emberek megbízhatóak, mivel a bizalom a fedhetetlenségre épül. A fedhetetlen jellem egyszerűen azt jelenti, hogy az ember szándékai és cselekedetei is tiszták és igaz lelkűek életének minden vetületében, mind a magánéletében, mind pedig a nyilvánosság előtt. Minden döntésünkkel, vagy még inkább kiérdemeljük Isten bizalmát, vagy elveszítünk belőle. Ez a tantétel talán leginkább az Istentől kapott férji és apai feladatköreinkben nyilvánul meg. Férként és apaként isteni megbízatást kapunk, újkori profétákon, látnokokon és kinyilatkoztatókon keresztül, a család kiáltvány a világhoz című dokumentumban, mely azt tanítja, hogy egy, az apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat irányítaniuk, kettő, az apáknak gondoskodniuk kell a család szükségleteiről, valamint három, az apák felelősek a családjuk védelméért is. Ahhoz, hogy kivívjuk Isten bizalmát, eleget kell tennünk a családunk iránti e három Istentől kijelölt felelősségnek, méghozzá az Úr módján. A család kiáltvány kijelenti azt is, hogy az Úr módja azt jelenti, hogy e feladatokat a feleségünkkel egyenlő partnerekként kell elvégeznünk. Számomra ez azt jelenti, hogy nem teszünk lépéseket semmilyen fontos döntésben e három feladatkört illetően, ha a feleségünkkel nincs köztünk teljes egyetértés. Az Úr bizalmának kivívása iránti törekvésünkben az első lépés az, hogy helyezzük ő belé a bizalmunkat. Nefi proféta ilyen elkötelezettséget példázott, amikor így imádkozott. Ó Uram, Te benned bíztam, és Te benned bízom mindörökre. Nem test karjába helyezem bizalmamat. Nefi teljes mértékben elkötelezte magát az iránt, hogy az Úr akaratát cselekszi. Azon kívül, hogy azt mondta, hogy meg fogja tenni azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, Nefi megingathatatlan volt a feladatai elvégzésére irányuló elkötelezettségében is, amint azt az alábbi kijelentés is mutatja. Ahogy él az Úr és ahogy élünk mi, addig nem megyünk le atyánkhoz a vadonba, amíg végre nem hajtottuk azt a dolgot, amit az Úr megparancsolt nekünk. Mivel először Nefi bízott Istenben, így Isten is nagy bizalmat fektetett belé. Az Úr a lélek hatalmas kiáradásaival áldotta meg őt, amelyek áldást jelentettek a saját életére, a családtagja életére, valamint népe életére is. Mivel Nefi szeretetben és igaz lelkűségben elnökölt, továbbá gondoskodott családjáról és védelmezte őket, ezt tudta feljegyezni. A boldogság módja szerint éltünk. Megkértem két férjezett lányomat, hogy segítsenek a nők szemszögéből is láttatni ezt a kérdést. Arra kértem őket, hogy pár mondatban fogalmazzák meg, hogyan látják a bizalom jelentőségét a házasságuk és családi életük vonatkozásában. Következzenek tehát Lara Harris és Christina Hansen gondolatai. Először Larái. Az egyik legfontosabb dolog számomra az a tudat, hogy mindennapjai során a férjem olyan döntéseket hoz, amelyek tiszteletet és szeretetet fejeznek ki irányomban. Amikor így módon tudunk bízni egymásban, az békességet hoz az otthonunkba, és örömmel tudjuk együtt nevelni a gyermekeinket. Krisztina pedig ezt írta. Bízni valakiben hasonló ahhoz, hogy hiszünk benne. E bizalom és hit nélkül félelem és kétely támad. Számomra az egyik legnagyobb áldás, amely abból fakad, hogy teljes mértékben meg tudok bízni a férjemben, az a békesség. A lelki béke, hogy tudom, ő tényleg azt fogja tenni, amit mond. A bizalom békét, szeretetet és olyan környezetet teremt, ahol ez a szeretet gyarapodhat. Lara és Krisztina nem látta egymás írását. Érdekesnek tartom, hogy mindketten úgy vélik, hogy az otthonukban tapasztalható békesség áldása közvetlen következménye annak, hogy bízhatnak a férjükben. Amint azt lányaim példája szemlélteti, a bizalom alapelve rendkívül fontos szerepet tölt be a Krisztus központú otthon kialakításában. Én magam is élvezhettem ugyanezt a Krisztus központú légkört gyermekkorom otthonában, ahol édesapám tiszteletben tartotta a papságát, és szívének fedhetetlensége miatt kiérdemelte egész családja bizalmát. Hadd osszam meg veletek egy fiatalkori élményemet, amely jól szemlélteti, milyen maradandó pozitív hatással lehet a családjára egy olyan apa, aki megérti és megéri a fedhetetlenségre épülő bizalom tantételét. Még nagyon fiatal voltam, amikor édesapám megalapított egy gyártási automatizálásra szakosodott vállalatot. Cégük a világ számos pontjára fejlesztett, gyártott és helyezett üzembe automata gyártósorokat. Felső tagozatos koromban apa szerette volna, hogy megtanuljak dolgozni. Azt is szerette volna, ha az alapoktól kezdve ismerném meg az üzletet. Első munkaköröm a telephely rendben tartása, és a vevőkör számára nem látható helyiségek festése volt. Amikor megkezdtem a középiskolát, apa előléphetett a gyártási területre. Kezdte megtanulni a tervrajzok értelmezését, és a nehéz acélt megmunkáló gépek kezelését. Érettség után egyetemre mentem, onnan pedig a misszió mezejére. A misszióból hazatérve azonnal újra munkába álltam. Pénzt kellett keresnem a következő tanév kiadásaira. Egy nap, nem sokkal a misszióm után, épp a gyárban dolgoztam, amikor apa behívott az irodájába, és megkérdezte, szeretném elkísérni egy üzleti útra Los Angelesbe. Ez volt az első alkalom, hogy elhívott magával egy üzleti útra. Ténylegesen a nyilvánosság elé engedett, hogy segítsek a céget képviselni. Mielőtt útnak indultunk volna, néhány részlettel felkészített a lehetséges új ügyfelet illetően. Először is az ügyfél egy multinacionális vállalat volt. Másodszor a legújabb automatizációs technológiával kívánták frissíteni a gyártósoraikat szerte a világon. Harmadszor cégünk még soha nem nyújtott nekik sem érnöki szolgáltatást, se eszközöket. Végezetül pedig a beszerzésért felelős legmagasabb rangú munkatársuk azért kérte a találkozót, hogy áttekintsük az egyik új projektjük kapcsán adott árajánlatunkat. A megbeszélés új és potenciálisan fontos lehetőséget jelentett a cégünk számára. Miután megérkeztünk Los Angelesbe, apa és én felkerestük az igazgatót a szállodájában. Az első pont a projekt mérnöki tervezési specifikációjának megbeszélése és elemzése volt. A második pont a teljesítés részleteire vonatkozott, például a logisztikára és a szállítási dátumokra. A napirend zárópontja az árazást és az általános szerződési feltételeket tárgyalta. Itt kezdett aztán igazán érdekessé válni a dolog. A beszerzési igazgató elmondta, hogy a mi árajánlatunk volt a legkedvezőbb a projekt kapcsán beérkezettek közül. Azután különös módon közölte a második legalacsonyabb árajánlat összegét, majd megkérdezte, hajlandóak lennénk-e visszavonni az ajánlatunkat, majd pedig újra benyújtani. Azt javasolta, hogy az új árunk éppen csak maradjon el a következő legalacsonyabb ajánlat mögött, aztán pedig elmondta, hogy az így keletkezett többletet fele-fele arányban eloszthatnánk magunk között. Azzal érvelt, hogy ezzel mindenki jól járna. Jól járna a cégünk, mert jelentősen több bevételhez jutnánk, mint az eredeti árajánlatunk alapján. Jól járna az ő cége is, mert még így is a legalacsonyabb árajánlatot tevő partnerrel szerződne. És persze ő is jól járna a nyerességével, amiért összehozta ezt a remek üzletet. Ezek után megadott egy postafiók számot, ahova az általa kért összeget küldhetjük majd. Mindezek után az apám szemébe nézett, és így szólt. Tehát akkor megegyeztünk? Legnagyobb meglepetésemre, édesapám felállt, kezet rázott a férfival, és azt mondta neki, hogy majd értesítjük. A találkozóról kilépve beültünk a bérelt autónkba, aztán apám odafordult hozzám, és ezt kérdezte. Nos, szerinted mit tegyünk? Azt feleltem, hogy nem hinném, hogy el kellene fogadnunk a férfi ajánlatát. Apa ekkor ezt kérdezte. Nem gondolod, hogy felelősséggel tartozunk minden alkalmazottunk iránt, hogy elengedő munkájuk legyen? Még a kérdésén tanakodtam, és még mielőtt felelhettem volna, hogy már meg is válaszolt ezt saját magának. Azt mondta, hallgass ideig, mihelyt belemész egy vesztegetésbe, vagy más módon teszed kockára a fedhetetlenségedet, utána már nagyon nehéz lesz valaha is visszaszerezned. Soha ne tedd. Egyetlen egyszer sem. Maga a tény, hogy ezt most megosztom veletek, azt mutatja, hogy soha nem felejtettem el, amit apám azon az első közös üzleti úton tanított. Azért osztom meg veletek ezt az élményt, hogy szemléltessen milyen maradandó hatással lehetünk mi apák. Képzelhetitek, milyen bizalommal voltam az apám iránt, szívének fedhetetlensége miatt. Ugyanezen alapelvek mentén élte a magánéletét is. Édesanyámmal, a gyermekeivel, és mindenkivel, akivel csak kapcsolatba került. Fivérek, azért imádkozom ezen az estén, hogy elsődlegesen mindannyian vessük az Úrba a bizalmunkat, amint azt Nefi jól példázta, majd pedig szívünk fedhetetlensége révén érdemeljük ki az Úr bizalmát, valamint feleségünk és gyermekeink bizalmát. Amikor megértjük és alkalmazzuk ezt a szent tantételt, a fedhetetlenségre épülő bizalom tantételét, akkor hűek maradunk szent szövetségeinkhez. Sikeresen fogunk szeretettel és igaz lelkűségben elnökölni a családunkban, biztosítva az élet szükségleteit, valamint megvédve családunkat a világ gonoszságaitól. Ezekről az igazságokról teszek bizonyságot, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Mély Szilárd Alap az Isten igéje című himnuszt. A zeneszám után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Őt követően pedig az én kiváltságom lesz hozzátok szólni.
Yeah. An elderly man was standing in line at the post office.
Egyszer egy idős férfi sorban állt a postai kiadóablak előtt, hogy bélyeget vegyem. Egy fiatal nő észrevette, hogy a férfi nehézkesen jár, és felajánlotta neki, hogy megmutatja, miként tud bélyeget vásárolni az automatából, amivel időt spórolhat. Az idős úriember így felelt. Köszönöm, de inkább várok. Az automata nem fog az ízületi gyulladáson felől érdeklődni. Néha segít, ha olyas valakivel beszélgethetünk, akit érdekelnek a problémáink. Fájdalmat, bánatot és betegséget mindannyian megtapasztalunk, a bal sors, boldogtalanság és bal szerencse pillanatai pedig jókora méretű tárhelyet foglalhatnak el lelkünk belső merev lemezén. Fizikai jóllétünk kapcsán halandó utazásunk természetes velejáróiként tekintünk az öregedésre és a betegségre. Szakemberek tanácsát kérjük, akik értik a fizikai test működését, amikor érzelmi nehézségekkel vagy mentális betegséggel találjuk szembe magunkat, szakértők segítségért folyamodunk, akik az ilyesfajta gyengeségeket kezelik. Ahogy a halandóság során szembe kerülünk fizikai és érzelmi megpróbáltatásokkal, ugyanúgy lelki kihívásokkal is találkozunk. Legtöbbünknek már volt olyan időszak az életében, amikor a bizonysága fényesen ragyogott. Olyan időszakot is megtapasztalhattunk már, amikor mennyei atyánk távolinak tűnt. Vannak idők, amikor teljes szívünkkel megbecsüljük a lélek dolgait, és lehetnek olyanok is, amikor ezek kevésbé tűnnek értékesnek, vagy jelentőséggel bírónak. Ma a lelki jóllétről szeretnék szólni, arról, hogy miként lelhetünk gyógyulásra, ha megrekedtünk, és miként járhatunk a lelki egészség fénylő útján. A lelki betegség néha a bűn, vagy valamilyen lelki sérülés eredményeként jelentkezik. A lelki összeomlás időnként olyan fokozatosan következik, hogy szinte észre sem vesszük, mi történik. Az üledékes kőzet rétegeihez hasonlóan a lelki fájdalom és bánat is idővel rakódik le, amíg már oly nagy nyomás nehezedik tőlük lelkünkre, hogy szinte túl nehéz ahhoz, hogy elbírjuk. Ez történhet például olyankor is, amikor a munkahelyi, otthoni és egyházi feladataink annyira nyomasztóvá válnak, hogy szem elől tévesztjük az evangélium örömét. Akár úgy is érezhetjük, hogy már nem tudunk mit adni. Vagy hogy az Isten parancsolatai szerinti élet meghaladja erőnket. És bár a lelki megpróbáltatások valósak, ez még nem jelenti azt, hogy ne lennének orvosolhatóak. Lehetséges a lelki gyógyulás. A legmélyebb lelki sebek is, igen, még azok is, amelyek gyógyíthatatlannak tűnnek, meggyógyulhatnak. Drága barátaim, Jézus Krisztus gyógyító hatalmát nem kell nélkülöznünk, napjainkban sem. A szabadító, gyógyító érintése életeket változtathat meg napjainkban, csak úgy, mint az ő idejében. Ha csupán hiszünk, ő megfoghatja kezünket, mennyei világossággal és gyógyulással töltheti a lelkünket, és ezekkel az áldott szavakkal szólhat hozzánk. Kelj fel, vedd fel a te noszajádat, és járj. Bármi okozza is lelki gyengekedésünket, egy közös biztosan van bennük. Az isteni világosság hiánya. A sötétség csökkenti a tisztánlátásunkat. Homályossá teszi számunkra azt, ami egykor tiszta és világos volt. Amikor sötétségben járunk, hajlamosabbak vagyunk rossz döntéseket hozni, mivel nem látjuk az utunkban álló veszélyeket. Amikor sötétségben járunk, hajlamosabbak vagyunk a reményvesztettségre, mivel nem látjuk azt a békét és örömet, mely ránk vár, ha egyszerűen csak törekszünk tovább előre. Ezzel ellentétben a világosság lehetővé teszi, hogy minden dolgot a maga valójában lássunk. Lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük az igazat a hamistól, a lényegeset a lényegtelentől. Amikor világosságban járunk, igaz tantételeken alapuló igaz lelkű döntéseket hozhatunk. Amikor világosságban járunk, tökéletesen ragyogó reménységgel rendelkezünk, hiszen halandó megpróbáltatásainkat örökkévaló szemszögből láthatjuk. Úgy nyerhetünk lelki gyógyulást, ha eltávolodunk a világ árnyaitól, és belépünk Krisztus örökkévaló világosságába. Minél inkább megértjük és alkalmazzuk a világosság tambéli fogalmát, annál védettebbek leszünk a lelki betegségekkel szemben, melyek minden oldalról támadnak vagy aggasztanak bennünket. És annál jobban tudunk majd a szent papság erőteljes, bátor, gondoskodó és alázatos viselőiként szolgálni. Szeretett és örökkévaló királyunk igaz szolgáiként és tanítványaiként. Jézus Krisztus ezt mondta: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mit is jelent ez? Egyszerűen ezt. Aki alázatosan követi Jézus Krisztust, megtapasztalja az ő fényét, és osztozik is abban. Ez a világosság pedig addig gyarapszik majd, míg végül a legmélyebb sötétséget is eloszlasztja. Azt jelenti, hogy a szabadítóból árad egyfajta erő, egyfajta erőteljes befolyás, mely Isten színe elől ered, hogy betöltse a tér roppant terjedelmét. Mivel ez az erő megvilágítja, felemeli és fénybe borítja az életünket, a szentírások gyakran világosságként említik, bár a lélek és az igazság szavakkal is utalnak rá az evangéliumban. A tan és a szövetségekben ezt olvassuk. Mert az Úr szava igazság, és ami igazság, az világosság, és ami világosság, az lélek, méghozzá Jézus Krisztus lelke. Ez a mélyreható meglátás, hogy a világosság lélek, ami pedig igazság, és hogy ez a világosság fénylik minden lélekre, aki a világra jön, olyannyira fontos, mint amennyire reményteljes. Krisztus világossága minden olyan ember lelkét megvilágítja és átjárja, akik hallgatnak a lélek hangjára. Krisztus világossága betölti a világegyetemet, betölti a földet, és betölthet minden szívet. Isten nem személyválogató. Világossága mindenki számára adott. Kicsiknek és nagyoknak, gazdagoknak és szegényeknek, kiváltságosoknak és hátrányos helyzetűeknek egyaránt. Ha megnyitjátok elméteket és szíveteket Krisztus világossága előtt, és alázatosan követitek a szabadítót, több világosságot fogtok nyerni. Sort sorra, itt egy kicsit és ott egy kicsit. Így tesztek szert több világosságra és igazságra a lelketekben, míg a sötétséget ki nem űzitek az életetekből. Isten megnyitja majd a szemeteket. Isten új szívet ad majd nektek. Isten szeretete, világossága és igazsága a szunnyadó dolgokat életre hívja, és egy új életre születtek újjá Jézus Krisztusban. Az Úr megígérte, hogy ha szemetek egyedül az én dicsőségemre tekint, akkor egész testetek eltelik világossággal, és nem lesz bennetek sötétség. És az a test, mely világossággal van eltelve, minden dolgot felfog. Ez a lélek betegségének legjobb orvossága. A világosság jelenlétében eltűnik a sötétség. Isten azonban soha nem kényszerít minket arra, hogy befogadjuk az ő fényét. Ha hozzászokunk a sötétséghez, elég valószínűtlen, hogy a szívünk megváltozzon. A változáshoz az kell, hogy tudatosan engedjük be a világosságot. Amikor pilótaként a föld körül repültem, mindig elámultam Isten ezen teremtményének szépségén és tökéletességén. Különösen megfogott a föld és a nap közötti kapcsolat. Mélyreható szemléltetése az számomra annak, hogy miként létezik a sötétség és a fény. Mint azt mindannyian tudjuk, 24 óránként az éjszaka nappalba, a nappal pedig éjszakába fordul. De mi is az éjszaka? Az éjszaka nem több, mint egy árnyék. A nap, míg a legsötétebb éjszaka során sem szűnik meg világosságát kiárasztani, ugyanolyan fényesen ragyog, mint máskor. Ám a föld egyik fele sötétségben van. Ezt a sötétséget a világosság hiánya idézi elő. Amikor lehull az éj sötétje, nem esünk kétségbe és aggódunk azon, hogy kialudt a nap. Nem feltételezzük, hogy a nap már nincs a helyén, vagy megszűnt létezni. Tudjuk, hogy árnyékban vagyunk. Hogy a föld forog tovább. És hogy idővel a nap sugarai újra elérnek majd minket. A sötétség nem azt jelzi, hogy nincs fény. Leginkább jobbára annyit jelent, hogy nem a megfelelő helyen vagyunk ahhoz, hogy a fény elérjen minket. A nemrég történt napfogyatkozás során sokan igyekeztek azon, hogy a verőfényes nap kellős közepén be tudjanak kerülni a hold által létrehozott keskeny árnyéksávba. Hasonlóképpen a lelki világosság is folyamatosan ragyog Isten minden teremtményére. Sátán mindent megtesz azért, hogy árnyékot vessen, vagy hogy a saját magunk által létrehozott árnyékba vigyen bennünket. Rávesz minket, hogy létrehozzuk a saját napfogyatkozásunkat. A saját barlangjának sötétjébe taszít minket. A lelki sötétség a feledés fájtlát vonhatja még azok köré is, akik egykor világosságban jártak, és az Úrban örvendeztek. Ám Isten még a legnagyobb sötétség pillanataiban is meghallja alázatos kérésünket, amint így imádkozunk. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alma napjaiban sokak számára nehéz volt a lelki dolgok elfogadása, és hitetlenségük miatt Isten világossága és igazsága nem tudott behatolni lelkükbe, és szívük megkeményedett. Fivéreim, a mi feladatunk, hogy a megfelelő helyen legyünk ahhoz, hogy meglássuk Jézus Krisztus evangéliumának isteni világosságát és igazságát. Még amikor az est leszáll, és sötétnek tűnik is a világ, akkor is dönthetünk úgy, hogy Krisztus fényében járunk. Betartjuk a parancsolatait, és bátran teszünk bizonyságot az ő valóságáról és nagyságáról. Isten papságának hordozóiként, és Jézus Krisztus tanítványaiként a világosság hordozói vagytok. Tegyétek meg továbbra is mindazt, amiről tudjátok, hogy az ő isteni világosságát táplálja. Nem azért, hogy lássanak titeket, és dicsőítsenek titeket, hanem hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Drága fivéreim, eszközök vagytok az Úr kezében arra, hogy világosságot és gyógyulást hozzatok mennyei atyánk gyermekeinek lelke számára. Talán nem érzitek magatokat alkalmasnak arra, hogy segítsetek a lelki betegeken. Ahogy a postai dolgozó sem igazán alkalmas arra, hogy ízületi gyulladást kezeljen, előfordulhat, hogy ti magatok is lelki kihívásokkal küszködtök. Ám az Úr elhívott benneteket. Rátok ruházta azt a felhatalmazást és felelősséget, hogy segítsetek a szükséget látókon. Felruházott benneteket az ő szent papsági hatalmával, hogy fényt hozzatok a sötétségbe, valamint felemeljétek és megáldjátok Isten gyermekeit. Isten visszaállította egyházát és becses evangéliumát, mely meggyógyítja a sebzett lelket. Ő elkészítette a lelki jólléthez vezető utat, hogy gyógyulásra leljünk, ha megrekedtünk, és ragyogó lelki egészség felé haladjunk tovább. Minden alkalommal, amikor alázatos imában Isten felé fordítjátok szíveteket, megtapasztaljátok az ő világosságát. Minden alkalommal, amikor az ő szavát és akaratát kutatjátok a Szentírásokban, a világosság egyre ragyogóbbá válik. Minden alkalommal, amikor észreveszitek, hogy valaki szükséget lát, és a saját kényelmetek feláldozásával szeretettel fordultok felé, a világosság egyre nagyobb és nagyobb lesz. Minden alkalommal, amikor ellenálltok a kísértésnek és a tisztaságot választjátok, minden alkalommal, amikor bocsánatot kértek és megbocsátotok, minden alkalommal, amikor bátran bizonyságot tesztek az igazságról, tettben és szóban. A világosság előzi a sötétséget és odavonz másokat is, akik ugyancsak a világosságot keresik. Gondoljatok a saját személyes élményeitekre, olyan pillanatokra, amikor Isten és fele barátaitok szolgálata során isteni fény ragyogta be életeteket. A Szent Templomban, az úrvacsorai asztalnál. Az imádságos elmélkedés csendes pillanataiban, a családi összejöveteleteiteken, vagy a papsági szolgálat tettei során. Osszátok meg ezeket a pillanatokat a családtagokkal, barátokkal, és különösen a fiataljainkkal. Mert sose feledjétek, fiataljaink keresik a világosságot. Fontos, hogy hallják tőletek, hogy ez a világosság reményt és gyógyulást is hoz magával. Krisztus világossága reményt hoz, boldogságot és gyógyulást bármilyen lelki sérülésről vagy betegségről legyen is szó. Akik megtapasztalják finomító hatását, eszközzé válnak a világ világosságának kezében, hogy másoknak is fényt adjanak. Lamoni királyhoz hasonlóan fognak ők is érezni, akinek ez a fény oly örömmel töltötte be a lelkét, miután szerte foszlott a sötét felhő, hogy az örökké tartó életfénye világosságra gyúlt a lelkében. Drága fivéreim, drága barátaink, célunk az, hogy addig keressük az Urat, míg az örökké tartó élet világossága fényesen ragyog bennünk, és bizonyságunk még a sötétség közepette is biztossá és erőssé válik. Imám és rátok adott áldásom, hogy sikerrel járjatok rendeltetésetek betöltésében, a mindenható Isten papságviselői és az ő mennyei világosságának örömteli hordozóiként. Jézus Krisztus szent nevében, aki a Mesterünk. Ámen.
Kedves fivéreim, akik Isten papságát viselitek, ma este annak csodálatos módjáról kívánok szólni, ahogy az Úr a királyságát vezeti a földön. Az arapokat már ismeritek, ezért azért imádkozom, hogy a Szentlélek megerősítse ezeket nektek is. Először is Jézus Krisztus az egyház feje az egész földön. Másodszor egyházát profétákként elhívott emberekhez intézett szavai által kinyilatkoztatásokon keresztül vezeti. Harmadszor a régmúltban is adott kinyilatkoztatást profétáinak, jelenleg is ad, és ez továbbra is így lesz. Negyedszer megerősítő kinyilatkoztatásban részesíti mindazokat, akik profétái vezetése alatt szolgálnak. Ezen alapvető pontokból adódóan felismerjük, hogy az Úr úgy vezeti egyházát, hogy a vezetés nagy és megingathatatlan hitet követel meg mindazoktól, akik őt szolgálják a Földön. Például a kokáért hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyük, a feltámadt Úr nap mint nap figyelemmel kíséri királyságának ügyeit. Hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyük, tökéletlen embereket hív el bizalomteljes pozíciókba. Hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyük, tökéletesen ismeri az általa elhívottakat, tisztában van a képességeikkel és lehetőségeikkel egyaránt. Így tehát nem véd hibát, amikor elhív valakit. Ez utóbbi hallatán néhányan talán mosolyogtok, vagy kételkedve csóváljátok a fejeteket. Valaki azért, mert azt hiszi, szolgálatra való elhívása hiba volt, valaki pedig azért, mert eszébe jutottak olyanok, akik kevéssé tűnnek képesnek az új királyságában való szolgálatra. A tanácsom mindezen emberek számára az, hogy ítéletetek meghozatalával várjatok mindaddig, amíg jobb rálátással nem bírtok arra, amit az Úr is lát. Ehelyett inkább azt kell felmérnetek, hogy ti rendelkeztek azzal a képességgel, hogy kinyilatkoztatásban részesüljetek, és elszántan e szerint cselekedjetek. Erre Ehhez hitre van szükség. Ennél is nagyobb hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyétek, az Úr tökéletlen földi szolgákat hívott el a vezetésekre. Az a célom ma este, hogy építsem a béli hiteteket, miszerint Isten irányít titeket, amikor az ő szolgálatában vagytok. És ami még ennél is fontosabb, az a béli hiteteket is szeretném építeni, miszerint az Úr sugalmazza azokat a tökéletlen személyeket, akiket ti vezetőiketekként hívott el. Elsőre azt gondolhatjátok, az ebben való hit nem olyan fontos az Úr egyháza és királysága sikeréhez. Azonban valószínűleg rá fogtok jönni, bárhol is álljatok a papsági szolgálat láncolatában, legyetek bár az Úr prófétája, vagy újonnan elhívott ároni papságviselők, hogy a hit nélkülözhetetlen. Kezdjük azzal, hogy mit jelent a hit a tanítók kórumának elnöke számára például. Fontos, hogy a tanítónak legyen hite abban, hogy az Úr személy szerint őt hívta el gyengeségei és erősségei ismeretében. Abban is hinnie kell, hogy az a férfi, aki átadta az elhívást, Isten lelkétől kapott erre kinyilatkoztatást. Úgy a tanácsosainak, mint a kvórum tagjainak ugyanilyen hitre van szükségük ahhoz, hogy elszánt magabiztossággal kövessék őt. Ilyen magabiztosságnak voltam tanúja, amikor egy vasárnap reggelen láttam egy fiút, aki a diakónusok kvóruma elnökségi gyűlésén vett részt. Ő volt az újonnan elhívott titkár. Ez az ifjú elnökség együtt tanácskozott. Azokról a módokról beszéltek, melyek által teljesítetnék püspökük arra vonatkozó kérését, hogy egy kevésbé tevékeny fiút visszahozzanak az egyházba. Az imát és eszmecserét követően a tisztkát jelölték ki a feladatra, hogy ellátogasson egy olyan fiú otthonába, aki sohasem vett részt egy gyűlésen sem. És hívja meg. A titkár nem ismerte a fiút, azt azonban tudta, hogy az egyik szülője kevésbé tevékeny, a másik pedig nem is egyháztag. Izgult, de nem félt. Tudta, hogy Isten profétája arra kérte a papságviselőket, hogy hozzák vissza az elveszett bárányokat. Azt is hallotta, miként imádkozik kórumának elnöksége. Hallotta, miként jutnak megállapodásra a fiú és az ő nevét illetően. Néztem, ahogyan ez a titkár végigmegy a kevésbé tevékeny fiú házához vezető utcám. Lassan közeledett. Kicsit talán húzta is a lábát, mintha csak valami veszélynek készülne kitenni magát. Azonban egy fél óra múlva visszafelé már a fiúval együtt jött, boldog mosolyjal az arcám. Nem tudom biztosan, hogy tisztában volt-e azzal, hogy ő ekkor az abba vetett hittel cselekedett, hogy az Úr munkáját végzi. Ez a hit vele maradt, és tovább gyarapodott a misszionáriusként, édesapaként, a fiatal férfiak vezetőjeként, és püspökként eltöltött évei alatt is. Most azt vegyük számba, mit jelent az ilyen hit a püspök számára? Olykor a püspököt olyanok szolgálatára hívják el, akik őt már jól ismerik. Az egyházközség tagjai valamelyest ismerik emberi gyengeségeit és lelki erősségeit, és azt is tudják, hogy az egyházközségből másokat is elhívhattak volna helyette, akik műveltebbnek, tapasztaltabbnak, kedvesebbnek vagy jobb kiállásúbbnak tűnnek. Ezeknek a tagoknak tudniuk kell, hogy az a püspöki szolgálatra való elhívás az úttól érkezett, kinyilatkoztatás által. Az ő hitük nélkül az Isten által elhívott püspöknek nagyobb erőfeszítésébe fog kerülni, hogy részesüljön az ahhoz szükséges kinyilatkoztatásban, mely által segíteni tudja őket. Sikerének kulcsa a tagok támogató hitében rejlik. Szerencsére ennek az ellenkezője is igaz. Gondoljunk csak Benjamin királyra, az Úr szolgájára, aki bűnbánatra vezette népét. Népe szívét meglágyította az abbéli hitük, hogy emberi gyengeségei ellenére Isten őt hívta el, és hogy szavai Istentől származnak. Emlékeztek, miként kiáltott fel a nép? Igen, minden szót elhiszünk, melyet nekünk mondtál. Tudjuk, hogy azok biztosan úgy vannak, és igazak a mindenható Úr lelke miatt, mely hatalmas változást vitt véghez bennünk, vagyis a szívünkben. Úgyhogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. Ahhoz, hogy egy vezető sikeres lehessen az Úr munkájában, az emberek abbéli bizalmának, hogy őt Isten rendelt el, felül kell írnia erőtlenségéről és halandó gyengeségeiről alkotott nézeteiket. Emlékeztek, milyen magyarázatot adott Benjamin király saját vezető szerepéről? Nem azért parancsoltam meg nektek, hogy ide feljöjjetek, hogy féljetek tőlem, vagy hogy azt gondoljátok, hogy én magam több vagyok egy halandó embernél. De olyan vagyok, mint ti magatok, kiszolgáltatva mindenféle gyengeségnek a testben és az elmében. Mégis megválasztott ez a nép, és felszentelt atyám, és megengedte az Úr keze, hogy uralkodó és király legyek ezen nép felett. És megtartott és megőrzött az ő páratlan hatalma, hogy titeket szolgáljalak, mindazon hatalommal, elmével és erővel, amit az Úr megadott nekem. A ti vezetőtök az Úr egyházában gyengének és emberinek, de akár erősnek és ihletetnek is tűnhet számotokra. Az az igazság, hogy minden vezetőben megvannak ezek a személyiségjegyek, és még sokkal több is. Ami azonban segíti az Úrnak a mi vezetésünkre elhívott szolgáit, az az, amikor úgy tudjuk látni őket, ahogyan az Úr tette, amikor elhívta őket. Az Úr tökéletesen látja a szolgáit, látja a bennük rejlő lehetőségeket és a jövőjüket. Továbbá azzal is tisztában van, hogy még az alaptermészetük is változhat. Azt is tudja, miként változhatnak az általuk vezetett emberekkel átélt tapasztalataik révén. Talán már megtapasztaltátok, hogy erősebbé váltok azok által az emberek által, akiknek a szolgálatára elhívtak. Egyszer egy fiatal egyedülálló felnőttek püspökének hívtak el engem. Mai napig nem tudom, hogy az volt ezzel az Úr célja, hogy én segítsek az Úrnak változást előidézni bennük, vagy az, hogy ők idézzenek elő változást bennem. Számomra felfoghatatlan módon az ebbe az egyházközségbe járó fiatalok zöme úgy tekintett rám, mintha Isten kifejezetten az ő szolgálatukra hívott volna el. Látták ugyan a gyengeségeimet, de túl tekintettek ezeken. Emlékszem, amikor egy fiatal férfi hozzám fordult tanácsért tovább tanulásával kapcsolatban. Kapott is, de egy héttel később időpontot kért tőlem. Amikor besélt át az irodámba, ezeket a meglepő kérdéseket intézte hozzám. Püspök, imádkozhatnánk, mielőtt elkezdünk beszélgetni, és le is térdelhetnénk, és én mondhatnám az imát. Kérései megleptek. Az imában elhangzottak azonban még inkább megleptek. Valahogy így fogalmazott. Mennyi atyám, te tudod, hogy Eiring püspök tanácsot adott nekem a múlt héten, de ez nem segített. Ja, tényleg ez történt. Kérlek, sugalmazd őt, hogy tudja, hogy most mit kell tennem. Lehet, hogy ezen most mosolyogtok, én nem annyira nagyon mosolyogtam. Ez a fiatal férfi már tudta, mit vár tőle az Úr. Ennek ellenére tisztelte az Úr egyházának püspöki hivatalát. És talán azt szerette volna, hogy nagyobb magabiztosságra tehessek szert azzal kapcsolatban, hogy kinyilatkoztatásban részesülhetek az elhívásom során. Működött. Ahogy felálltunk és helyet foglaltunk, a kinyilatkoztatás megérkezett. Elmondtam neki érzéseim szerint, mit szeretne az Úr, hogy tegyem. Bár ekkor csupán 18 éves volt, lelki életkorát tekintve sokkal érettebb volt. Mert tudta, hogy nem kell a püspökhöz fordulnia ilyen gonddal. Azonban megtanulta még annak halandó gyengeségei közepette is támogatni az Úr szolgáját. Később cövekelnök lett belőle. Megőrizte azt a leckét, melyet közösen tanultunk meg, miszerint ha hisztek abban, hogy az Úr egyházát az általa elhívott tökéletlen szolgáinak adott kinyilatkoztatások segítségével vezeti, az Úr az ő számára és a ti számotokra is megnyitja a mennyek ablakait. Ebből az élményből azt tanultam, hogy az általunk szolgált emberek hite, olykor még inkább, mint a mi saját hitünk, képes kinyilatkoztatásokat előhívni számunkra az Úr szolgálatában. Volt egy másik tanulság is, melyet levontam. Ha ez a fiú a neki adott első rossz tanácsom alapján ítélt volna meg engem, nem fordult volna hozzám többet. Így viszont azáltal, hogy úgy döntött, nem ítélkezik felettem, megkapta a vágyott megerősítést. Egy az ebből az élményből származó másik lecke is hasznomra vált. Tudomásom szerint senkinek sem említette meg az egyházközségben, hogy első alkalommal nem jó tanácsot adtam neki. Ha megtette volna, az meggyengítette volna az egyházközség többi tagjának abbéli hitét, hogy bízhatnak a püspök sugalmazásaiban. Próbálom nem megítélni az Úr szolgáit, vagy rámutatni a szembetűnő gyengeségeikre. A gyermekeim számára ezt saját példámon keresztül próbálom megtanítani. James C. Faust megosztotta hitvallását, melyet megpróbálok sajátomévá tenni. Azt mondta, támogatnunk kell a helyi vezetőinket, mert ők elhívottak és kiválasztottak. Az egyház minden tagja kaphat útmutatást a püspökétől, vagy a gyülekezeti elnökétől, szövek vagy misszió elnökétől, valamint az egyház elnökétől és az ő szolgatársaitól. E testvérek közül senki sem maga kérte az elhívását. Egyikőjük sem tökéletes. Mégis az Úr szolgái, akiket ő hívott el azok által, akik a sugalmazásra jogosultak. Azok, akiket elhívtak, támogattak és elválasztottak, jogosultak a mi támogatásunkra is. A vallási vezetőkkel szembeni tiszteletlenség sokakat vezetett már lelki elgyengüléshez és bukáshoz. A felettünk elnöklő emberek vélt tökéletlenségein, hibáin vagy gyengeségein túl kell tekintenünk, és támogatnunk kell azt a hivatalt, melyet betöltenek. Ez a tanács minden körülmények között megáldja Isten szolgáit. Az Úr egyházának korai napjaiban a Joseph Smith proféta közelében szolgáló vezetők elkezdtek a hibáiról beszélni. Mindazok ellenére, amit láttak és tudtak az Úrral való kapcsolatáról, az általuk tanisított bíráló és irigy lelkület pestisként terjedt. A tizenkettek egyike mindannyiunk számára kijelölte annak a hitnek és hűségnek a mércéjét, melyen rendelkeznünk kell, ha Isten királyságában kívánunk szolgálni. Íme a beszámoló. Jó néhány elder gyűlést hívott össze a templomban mindazok számára, akik Joseph Smith bukott profétának tartották. David Whitmert szándékozták kijelölni az egyház új vezetőjeként. Miután egy sor érvet meghallgatott a proféta ellen, Brigham Young felállt és tanúságát tette. Joseph egy proféta, én ezt tudom, és bármennyit gúnyolják vagy rágalmazzák is, az nem semmisítheti meg Isten profétájának a kinevezését. Csak a saját felhatalmazásukat semmisíthetik meg. Elvághatják az őket a profétához és Istenhez kötő szálat, és lesüllyeszthetik magukat a pokolba. Létezik egy szál, amely az Úrhoz köt bennünket szolgálatunk során. Ott kezdődik, ahová szolgálatra lettünk elhívva a királyságban. Keresztül fut mindazokon, akiket elhívtak, hogy elnököljenek felettünk a papságban, és egészen a prófétáig ér, akit összeköt az Úrral. Hitet és alázatot követel meg azon a helyen szolgálni, ahová elhívásunk szól, bízni abban, hogy az Úr hívott el bennünket és azokat, akik felettünk elnökölnek, és támogatni őket teljesítünk kell. Lesznek olyan alkalmak, ahogy a Kirtlandi napokban is voltak, amikor Brigham Young hitére és fedhetetlenségére lesz szükségünk ahhoz, hogy azon a helyen álljunk, ahová az Úr elhívott bennünket, hűen az ő profétájához és azokhoz a vezetőkhöz, akiket még odaállított. Ünnepélyes, mégis örömteli tanúságomat teszem arról, hogy az Úr Jézus Krisztus áll a kormányrúdnál, vezeti egyházát és szolgáit. Tanúságomat teszem arról, hogy Thomas S. Monson az egyetlen ember, aki birtokolja és gyakorolja a Szent Papság összes kulcsát a Földön. Áldásért imádkozom továbbá mindazon alázatos szolgák számára, akik oly készségesen és jól szolgálnak Jézus Krisztus visszaállított egyházában, amelyet ő személyesen vezet. Bizonságomat teszem arról, hogy Joseph Smith látta az Atya Istent és Jézus Krisztust. Beszéltek hozzá. A papság kulcsai azért állítottak vissza, hogy megáldják mennyei Atya minden gyermekét. Küldetésünk és reményünk, hogy mi a saját helyünkön szolgálhatjuk az Úr ügyét. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Fivérek, hálásak vagyunk, hogy itt voltatok ma este. Hasonlóképpen köszönetet mondunk a kórusnak a felemelő zenéért. Továbbá elismeréssel adózunk mindazok előtt, akik bármilyen módon elősegítették a mai gyűlés létrejöttét. A kórus ezt a gyűlést az Érted, imádkozunk, jó profétánk című himnusszal zárja. Ezt követően a záróimát Raffaele Pino Elder mondja a 70-ektől.
Our Heavenly Father, at the conclusion of this wonderful priesthood session,
egy csodálatos papsággyűlés zárásaként hálásak vagyunk a testvériség és békesség lelkiségéért, miért éreztünk. Hálásak vagyunk, Atyánk, a profétákért, látnokokért és kinyilatkozhatókért, és a tőlük egy gyűlés során kapott tanításokért. Hálásak vagyunk a visszaállított evangéliumért, a papsági felhatalmazásért és a profétánkért. Imádkozunk szeretett profétánkért, Thomas S. Monson elnökért, az ő tanácsosaiért és a 12 apostol kórumáért. Atyánk, különösen hálánkat fejezzük ki fiadért, Jézus Krisztusért, és azért a lehetőségért, hogy szolgálhatjuk őt. Hálásak vagyunk az ő hívásáért, hogy jöjjünk ő hozzá, és ezeket a dolgokat mondjuk Jézus Krisztus nevében. Amen.